Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Ferenc pápa 30 éves olasz árkialapítványhoz. Legyetek a közelség és gyengédség helyei. Az igazi Európa szolidáris. Parolin bíboros a Bledi stratégiai fórumon. Interjú Novák Katalin családügyi miniszterrel vatikáni kitüntetéséről, a keresztény európai politikusok tanácskozásáról és a pápai audienciáról.
Ferenc pápa 30 éves olasz archi alapítványhoz. Legyetek a közelség és gyengédség helyei. Jubileumi ajándékként találkozott Ferenc pápával csütörtökön délelőtt a fennállás a 30. évfordulóját ünneplő olasz archi alapítvány 200 tagja, mely önkéntesek segítségével főként gyermekeiket nevelő nehéz sorsú anyákat támogat. A pápa hozzáig intézett beszédében arra emlékeztette az alapítvány elkötelezett tagjait, hogy közösségeik legyenek a közelség és gyengédség helyei. Ferenc pápa találkozó elején az Arché, vagyis kezdet elnevezési alapítvány vezetőit, Don Giuseppe Bettonit üdvözölte tréfásan így.
Ringrazio Don Giuseppe Bettoni per la sua introduzione, soprattutto per il suo lavoro in questi 30 anni. Ma tu hai cominciato a lavorare dalla prima comunione in questo.
Köszönet a te 30 éves munkádért, de akkor neked már rögtön az első áldozás után el kellett kezdeni dolgozni a gyermekes anyák befogadásában. Az alapítvány neve, Arché, a kezdetre utal, mondta a pápa. És mi tudjuk, hogy a kezdetben ott van a szeretet, Isten szeretete. Mindaz, ami élet, minden szép, jó és igaz, onnan származik Istentől, aki a szeretet. Miként az emberi élet az anya szívéből és méhéből származik, ahogyan Jézus is egy édesanya szívéből és méhéből ered, akiben szeretett testé és emberré lett. Ennek értelmében a kezdetben ott vannak az arcok, azoknak az anyáknak és gyermekeiknek az arcai, akiket befogadtatok és segítettétek őket abban, hogy megszabaduljanak az erőszak és a rossz bánásmód kötelékeitől. Közéig tartoznak azok a migráns nők is, akik testükben hordoznak megélt drámai élményeket. Befogadó közösségeitek a remény jele, főként ezeknek a nőknek és gyermekeiknek. De számotokra is az, hangsúlyozta pápa, akik osztoztak az életükben, különös módon a fiatal önkéntesek számára, akik nem csak arról szereznek tapasztalatot, hogy a szegényekért dolgoznak, hanem arról is, hogy a szegényekkel együtt szolgálnak.
La mamma col bambino è un'icona tanto familiare per noi cristiani. Per voi non è rimasta solo un buon quadretto.
Az anya a gyermekkel a keresztény ember számára egy ikonikus kép, de nektek ennél sokkal több, konkrét tapasztalat, történetekkel és arcokkal. Ez minden bizonnyal problémákkal és nehézségekkel jár együtt, de egyidejűleg örömöt is jelent annak láttán, hogy a megosztás megnyitja a szabadság, az újjászületés és a méltóság útjait. Végül a pápa áldását adta az Arché a kezdet alapítvány tagjaira, miközben örömmel üdvözölte, hogy hamarosan Rómában is megnyitnak egy házat mostoha sorsú anyák számára. Legyen ez egy olyan hely, ahol Isten stílusa jegyében élnek az emberek, ami a közelség, a gyengédség és az együttérzés. Álljon az új ház mindig az emberek szolgálatában, a Szentlélek újítsa meg az evangélium örömével, a szűzanya oltalma alatt.
Lo Spirito Santo rinnovi sempre in voi la gioia del Vangelo e la Madonna vi protegga.
Az igazi Európa szolidáris, Parolin bíboros a Bledi stratégiai fórumon. Az Európa jövőjéről szóló Szlovéniában megtartott fórumon felszólalt Pietro Parolin bíboros államtitkár,
aki az országban tett a napokban látogatást. Augusztus 31-én szentmisét mutatott be Szlovénia függetlenségének 30. és Szent II. János Pál pápa szlovéniai látogatásának 25. évfordulója alkalmából. Parolin bíboros a Breziei Nemzeti Mária kegyhelyen bemutatott szentmiséjének homiliájában hangsúlyozta, hogy a szabad és demokratikus szülőföld, amely az igazságosság, a tisztelet, a testvériség és az egymás iránti szolidáris szeretet értékein alapszik, rendkívül nagy érték, mert közvetlenül kapcsolódik az emberi méltósághoz. Ezt az ország függetlenné válását követően tett apostoli látogatása alkalmával Szent II. János pápa is örömmel üdvözölte, arra buzdítva a szlovén népet, hogy a keresztény hitben és a legszilárdabb erényekben keressék az erőt a jövő építéséhez. Azóta Szlovénia sok lépést tett előre, 2004-től az Európai Unió tagja. A keresztény alapítók nyomdokain ma is szükség van arra, hogy az ember és a társadalom stabilitása Isten igéjére épüljön, hangsúlyozta Parolin bíboros. Szent 23. János pápa Pacem in Terris kezdetű enciklikájában fogalmazta meg, hogy szilárd alapokra, így az igazságra, igazságosságra, szabadságra és szeretetre építsük otthonunkat. Az igazság, szabadság és igazságosság gyümölcse az a szeretet, amelyet kérjünk Szlovéniának, Európának és az egész világnak, mondta homiliájában Parolin bíboros. A bíboros államtitkár felszólalt a Bledi Stratégiai Fórumon is, ahol Európa jövője állt a nemzetközi összejövetel középpontjában augusztus 31-e és szeptember 2-a között. Megállapította, hogy korunkban egyre nő a bizalmatlanság a nemzetközi jog és a nemzetközi szervezetek iránt, amely kihat az európai tervekre és gyengíti az Európához tartozás érzését. Ha a kontinens jövőjéről és az európai identitás újbóli felfedezéséről elmélkedünk, akkor alapvetően fontos, hogy az egyházakkal, vallásos közösségekkel is párbeszédet folytassunk, amelyek hozzájárulnak az európai értékek formálásához. Az európai projekt középpontjában pedig a szolidaritás áll, amely nem korlátozódhat Európa határaira, állapította meg a bíboros államtitkár. A szolidaritás jegyében Parolin bíboros a migránsok ellátása és befogadása érdekében globális erőfeszítéseket sürgetett. Továbbá hangsúlyozta a demográfiai kérdés sürgető jelentőségét, amelynek kapcsán a családok megsegítésére ösztönzött. Hosszú távú, messze menő családpolitikákra van szükség, amely a fiatalok foglalkoztatásával és az ebből fakadó biztos jövő megteremtésének lehetőségével vegye kezdetét. Alapvetően fontos Európa jövőjének tekintetében az, hogy a családok biztos alapokon fejlődni tudjanak. Szintén a jövő távlatait előrevetítve, a bíboros államtitkár szerint szükség van az Európai Unió stratégiai önállóságára, amely két dolgot jelent. Az egyik, hogy az európai országoknak partnerként kell egymásra tekinteniük és együttműködniük, a másik pedig, hogy a stratégiai autonómiának nyitottnak kell lennie a más nemzetekkel való együttműködésre.
Novák Katalint, Magyarország családokért felelős tárca nélküli miniszterét a Katolikus Törvényhozók Nemzetközi Hálózata augusztus 28-án a házasság védelmére létrehozott Mórus Szent Tamás kitüntetésben részesítette. A házasságot és a családot megerősítő és támogató kimagasló eredményeért hazájában és azon túl. Olvasható az indoklás a díj angol nyelvű szövegében. Itt van velünk a vonalban Novák Katalin, akit szeretettel köszöntök. Egyben ő az első magyar törvényhozó, aki ezt az évente odaítélt díjat megkapta. Szeretettel gratulálunk hozzá.
Nagyon szépen köszönöm, és én is sok szeretettel üdvözlöm a rádióhallgatókat is.
Mit jelent önnek ez a kitüntetés?
Amikor elismerést kapunk a munkánkért, azért a szolgálatért, amit törvényhozóként, döntéshozóként végzünk, akkor talán egy olyan visszaigazolásnak élni meg ezt az ember, hogy jó úton járunk, hogy érdemes ezt a munkát folytatni, hiszen ez nem marad észrevétlen. És nem az a fontos, hogy ezt kívülről elismerik-e, vagy valamilyen díjjal jutalmazzák-e, hanem az, hogy van értelme annak a munkának, annak a szolgálatnak, amit folytatunk, hogy valóban tudunk változást elérni, vagy éppen ellenkezőleg olyan változásoknak tudunk az útjába állni, amelyek jelen esetben a házasság, a hagyományos családi kapcsolatok ellen hatnak.
A Vatikánban nem ismeretlen a magyar család- és házasságvédő politika, személyesen többször is járt már és tárgyalt erről a Vatikánban. Hogyan ítélik meg ezt a magyar családmodellt?
Engem is meglep az, hogy mennyire követik azt, hogy mi történik Magyarországon, és hogy példaként tekintenek ránk számos külföldi országban is. Sokan vannak olyanok, például ezen a találkozón is sokakkal találkoztam, akik most nincsenek döntéshozói helyzetben, illetve ellenzékbe szorultak, és irigykednek azért, mert Magyarországon van egy olyan kormány, amelynek lehetősége van arra, hogy már 11 éve következetesen ugyanazokért az értékekért határozottan fellépjen. Ráadásul nekünk megadatott az is, hogy nem csak, hogy kormányzati helyzetben vagyunk, hanem van egy olyan többségünk is a kormányzatban, amelynek köszönhetően valódi döntéseket tudunk hozni, és olyan komoly döntések születhetnek akár a jogszabályok, akár a támogatások terén, amelyek az emberek mindennapi életére hatással vannak. Hogy ne csak rébuszokban beszéljek, az, hogy az alaptörvényünkben rögzítettük a családi értékeket, azt, hogy a család az a házasságon, illetve a szülő és a gyermek kapcsolatán alapul, a házasság szentségét, az, hogy a házasság egy férfi és egy nő kölcsönös elhatározásán alapuló szeretett kapcsolata, vagy azt, hogy az emberi életet a fogantatástól kezdve védelem illeti meg, ezek olyan alapvető értékeink, akár az is, hogy az apa férfi, az anya nő, amiket sokan, nem is sokan, csak inkább kevesen, de hangosan próbálnak ma felülírni, ezért érdemes jogszabályokban foglalt módon is kiállni ezekért az értékekért, és megvédeni azokat. Ez tehát az értékrendbeli része, vagy a jogszabályalkotás. De ott vannak a támogatások is, nem csak az anyagiak, mert beszélhetünk arról is, hogy Magyarországon fordítjuk a GDP-hez mérten a legnagyobb összeget a családok támogatására, de ott van az a családközpontú gondolkodás is, amit próbálunk megerősíteni Magyarországon, hogy például egy nő, egy édesanyja számára legyen valódi lehetőség az, hogy ő a családjáról való gondoskodás mellett, a napi helytállás mellett a családban megtehesse azt, hogy van egy szakmai karrierje, egy szakmai életútja is, amit szintén fontosnak tart. Hogy ez a kettő, ez ne ütközön egymással, hanem éppen ellenkezőleg erősíteni tudják egymást.
Ennek egy kiemelt példája éppen ön, miniszterasszony, és ide kapcsolódóan hadd emlékeztessem a kedves hallgatókat arra, hogy most Ferenc pápa pápasága alatt egyre inkább előtérbe kerülnek a nők, az egyik programpontként hirdette meg, hogy felelős beosztásba nőket kell helyezni, és ezt sorra valósítja is meg, úgyhogy ezért külön gratulálunk. Szent Mórusz Tamás, aki angol lord kancellár volt, éppen a jubileumi szent évben, 2000-ben hirdette ki a politikusok, közéleti személyiségek, törvényhozók védőszentjévé Szent II. János Pál. Az ő alakjából mi az, ami a ma emberének követendő példa lehet?
Én magam református vagyok, és ezzel párhuzamosan, ezzel együtt vagy akár mondhatom azt, hogy ennek ellenére is Szent Mórusz Tamásnak az életéből tudok olyan példákat mondani, vagy olyan jelenvonásokat, amelyek a mai napig is érvényesek lehetnek, vagy nyitadóak lehetnek a számunkra. Például csak, hogy az előző ön által mondott gondolathoz kapcsolódjak, az, hogy ő a lányait is tanította, fontosnak tartotta azt, hogy ők is komoly képzésben vegyenek részt, ez ma már természetesnek tűnik, nem volt ez az ő korában olyan természetes, és éppen ezt tartom fontosnak, nem kifejezetten azt, hogy ültessünk magas pozíciókba tudatosan nőket, hanem azt, hogy adjuk meg a nőknek is a lehetőséget arra, hogy esélyük legyen ilyen magas pozíciókra ugyanúgy pályázni, mint egy férfinak, és ott lehessenek a versenyben, hogy ugyanarról a rajtvonalról indulhassanak el, és ne szenvedjenek el hátrányt azért, mert ők közben például az anyai feladatoknak is megfelelnek. Tehát, hogy adjuk meg ezt az esélyt, adjuk meg ezt a lehetőséget, és ennek az egyik fontos eszköze például éppen a taníttatás, az oktatás. Ebben Szent Mórusz Tamás jeleskedett, ahogy abban is, hogy ő maga milyen példaértékű életet élt, mennyire az ismereteink szerint a házassága, a családi élete és a munkássága is olyan volt, amelyre felnézhetünk.
Frascati Iván évről évre megrendezik a keresztény európai politikusok találkozóját, ez zárt ajtók mögött zajlik. mégis voltak-e olyan témák, amelyekről szívesen beszámolna a hallgatóknak?
12 éve van ez a találkozó, tehát 12 éve rendszeresen összejönnek egymással a keresztény törvényhozók itt Frascati-ban. Én magam azt hiszem 5. alkalommal voltam ott, tehát én is most már évek óta része vagyok ennek a tanácskozásnak, vagy részese lehetek az ott elhangzottaknak. És valahogy egy picit más az idei év, hiszen a pápai audienciának a vatikáni televízió általi széleskörű nyilvánossága is rávilágította most a figyelmet a mi találkozónkra, és egy picit kijöttünk az árnyékból, a fél árnyékból mondjuk így, azért nem teljesen a fényre, mert van olyan, amikor a politikusok találkozása attól is értékes, hogy nem a média nyilvánossága előtt zajlik, hanem lehetőségünk van zárt ajtók mögött, magukban a nyilvánosság nyomása nélkül valóban értékes módon kicserélni a gondolatainkat. Olyannyira, hogy ott olyan térerő sincsen, tehát nincs meg a veszélye annak, hogy valami elterelni a figyelmünket. Ez az együttét az úgy zajlik, hogy komoly lelki, spirituális tartalom is van, tehát van alkalmunk arra, hogy közösen imádkozzunk. Ezt én ugyanúgy fontosnak tartom, mint azt, hogy értelmiségi emberek egymás között beszélgessenek, a közös imádságnak óriási ereje van. Tehát erre is nyílik mód itt Frascatiban, és ezen kívül komoly előadásokat hallgattunk meg a járványhelyzethez kapcsolódóan is, az afganisztáni fenyegetésről, illetve az Afganisztánnal kapcsolatos jelenlegi biztonságpolitikai kihívásokról. Itt igen magas szintű résztvevők vannak az Egyesült Államokból is, és őket is érdekes, izgalmas volt meghallgatni, hogy ők hogyan látják most az afganisztáni helyzetet, de természetesen szó volt a keresztény üldözés erősödő nyomásáról, veszélyről, ez sem független egyébként az afganisztáni tragikus helyzettől, illetve azokról az értékrendbeli kérdésekről is beszéltünk, mint hogy a hagyományos családi értékek megőrzésének a lehetősége, vagy tekintettel arra, hogy számos afrikai résztvevője is van ennek a találkozónak, hogyan élik meg az afrikaiak azt a nyomást, azt az én úgy mondanám, újfajta ideológiai gyarmatosítást, ami zajlik most a nyugat részéről Afrika irányába, aminek annyi a lényege, hogy azért, hogy én pénzt adok, cserébe vedd át az én kultúrámat, ez a nyugati felfogás, és ez nem biztos, hogy teljesen széles körben elfogadott az afrikai emberek részéről. Ezek mind olyan aktuális kérdések, amelyekről nagyon izgalmas beszélgetést tudtunk folytatni Frascatiban.
Az ideológiai gyarmatosítás Ferenc pápa egyik gyakran idézett problémaköre egyébként. Visszatérve az audienciára, milyen élmény volt jelen lenni és találkozni a pápával?
Önmagában a Vatikánban lenni, belépni a bazilikába, ez is egy olyan élmény egy hívő keresztény ember számára, amit az ért igazán meg talán, aki volt már ebben a helyzetben. Részt venni személyesen egy pápai audiencián, ez felemelő, megtisztelő, és Ferenc pápa szavait hallgatva jó volt azt látni, hogy ő szükségét érzi annak, hogy biztatást adjon a keresztény döntéshozóknak, hogy megerősítsen bennünket abban, hogy keresztény alapokon kell és lehet jó döntéseket hozni, és fontos az, hogy ezt ne felejtsük el a hétköznapokban sem, és ne engedjünk annak a nyomásnak, amely ilyen értelemben néha nehezedik ránk, mindannyiunkra, nem csak ránk törvényhozókra, hanem ahogy látom a vatikáni klérusra is minden szinten. Nehéz ennek a mindennapokban ennek a nyomásnak ellenállni és megmaradni az értékek mellett, de aki olvassa és ismeri a Bibliát, az ebből erőt tud meríteni, hiszen ott én ezt a megerősítést nap mint nap megkapom, hogy az igazság mellett kell kiállni akkor is, amikor per pillanat lehet, hogy úgy tűnik, hogy ellenszélben harcol az ember.
Ez egy jó végszó, és nagyon sok sikert és erőt kívánok ehhez a munkához a továbbiakban is. Köszönjük szépen!
Nagyon szépen köszönöm!
Novák Katalint, Magyarország családokért felelős tárca nélküli miniszterét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Hírpercek.